Keresd a békét, és járj annak útján. Ez a Zsoltár részlet volt az idén ősszel szokás szerint megrendezett nagymarosi ifjúsági találkozó szlogenje. A rendezvény fő előadója Magyar Gergely Ferences atya volt Kárpátaljáról. A következő percekben az ő előadását hallhatják.
Csodálkoztam, hogy Bence atya miért, illetve a vezetők miért engem kértek meg ennek a főelőadásnak a megtartására, hiszen én nem értek a békéhez, meg a béketeremtéshez. Dupla zárójelben Kárpátalján van, illetve Ukrajnában van egy szélsőséges csoport, akiket békecsinálóknak neveznek, Mirotrovec ukránul, és hát ők nem éppen a békét csinálják, hanem pontosan a békétlenséget. De ezt csak úgy mellesleg mondom. Nem inkább egy katonának kéne itt állni, vagy egy politikusnak, vagy valakinek, aki így hatékonyan beleszólhat a béket térdájába? Miért engem hívtak ide? Azért gondolom, hogy mégis valamit szólhatok a békéről, mert a béke az nem olyan dolog, ami van, hanem amivel foglalkoznom kell. Kányádi Sándor óta tudjuk, hogy a vers az, nem ő találta ki, hanem egy kisgyerek, vers az, amit mondani kell. Én meg azt gondolom, hogy a béke olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Amikor jó fél éve kiderült, hogy én most újra Kárpátaljára kerülök, akkor így mozgott bennem, hogy most miért is. Széchenyben voltam éppen, és úgy egyetlen egy dolog villant belém, hogy valahogyan a békével kapcsolatos az én feladatom most. Korábban 6 évet voltam már Kárpátalján, de most úgy éreztem, hogy ez egy picit más ebben a mostani háborús helyzetben. Azt érzékeltem, hogy a Facebookon, meg itt-ott-amott egymásnak feszülések vannak. Tehát akik addig barátok, ismerősök, családtagok, rokonok voltak, azok úgy kezdtek egymással vitatkozni. És ezek közt olyan durvák is előkerültek. Egyházon belül, közösségen belül. És akkor úgy éreztem, hogy papként azért van itt dolgom a békével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ezek ilyen nagy szavak, hogy nekem tégy engem, Uram, a te békéd eszközévé, és mert én fogom megteremteni a békét, de hát arról szeretnék beszélni, vagy gondolkodni veletek együtt, hogy mit tehetünk ezügyben. Amikor kikerültem, akkor mit tapasztaltam Kárpátalján, tehát Ukrajnáról beszélünk, 2020, fél éve tart a háború, ami tőlünk jó messze keleten van, de azért mégiscsak a háborúnak vannak hatásai a nyugat-ukrajnai részre, kárpátaljai részre, ami egy ideig, jó ideig hazánknak a része volt, Kárpátalja. Azt, amit tapasztaltam, az, hogy bár nincs lövöldözés, de azért az emberekben, a hívőkben és a nem hívőkben egyaránt ott van egy ilyen nyomás, ilyen kicsit ilyen nyomott hangulat, nem depresszió, de úgy mondanám, hogy nyomás. Néha megszólalnak a szirénák, van, hogy naponta 3-szor is, van, hogy hajnali 2-kor, ilyenkor elvileg mindenkinek húznia kéne le az óvóhelyre. Kárpátalján senki a füle botját nem mozdítja, mert már hozzászoktunk, hogy hát ez nem nekünk szól, itt csak nem fog bomba landolni. De ezek a szirénák azért sunyi dolgok, mert úgy ráülnek az ember lelkére. És ez a feszültség nem csak attól van, hogy most akkor bambáznak vagy nem, hanem hogy sokakban az fogalmazódik, hogy mi van az én gyerekemmel, aki vagy a fronton van, vagy kimenekült Magyarországra, vagy bujkál a behívás elől, mi van az én férjemmel. És ezek az érzések, ezek a lapos érzések úgy meg tudják ülni az emberek lelkét. Hogyan szoktunk imádkozni a békéért? Most nem nagyon hallottam itt a kezdeti imádságban, hogy mik hangzottak el, de ahogy kint vagyok Kárpátalján, meg itt sok szó esik a békéről, egyre inkább ilyen bosszúság van bennem, hogy hát mi azt kérjük a jó Istentől, hogy adj békét, és közben meg mi meg csináljuk ugyanazt tovább, amit eddig. Mintha az Úristen dolga lenne az, hogy itt teremtsen már végre békét. Nagyon örülök a Babics Zsoltár gyermekhangra éneknek, különösen Misztrál előadásban, mert nagyon szeretem, és ennek is a fő mondani valója, hogy ő nem a harcok istensége, nem ő kezdte, nem ő neki kell abba hagyni. Van dolog, amiben segítségét kell kérnünk, de azért nem ő a hunyó, nem ő a felelős azért, hogy itt mi van köztünk. A nagy kérdés persze az, hogy neked, nekem, akik itt ma összejött, mit kell tennem? Tehát tudok-e egyáltalán valamit tenni a békért? Egyáltalán. 80-as években kispapok voltunk, és Pasaréti rendházba többször előfordult, hogy az éj leple alatt megérkeztek Nyugat-Európából, hol Angliából, honnan, onnan, ilyen kis busszal mindenféle ilyen könyvmissziókat hoztak, és az egyik ilyen csoport, kommunizmus volt Magyarországon, egyik ilyen csoport, amikor este ott megvacsoráztattuk őket, kérdezték, hogy hát mi itt miért nem politizálunk, miért nem küzdünk a békért. És akkor néztünk rájuk nagy szemekkel, hogy hát ti nem tudjátok, hova jöttetek, hát még nemrég, nem sokkal korábban papok börtönben ültek. Itt nem lehet ugrálni. Amikor ma megkérdezik tőlünk, hogy mit teszel a békért, akkor azt gondolom, hogy már nem a 80-as években vagyunk, de azért nem is olyan egyszerű erre megválaszolni, hogy mit kell tennünk. Második vatikáni zsinat óta bent van az egyház nyelvhasználatában egy olyan kifejezés, hogy igazságosság és béke. Ferences közösségünk még hozzátette, hogy és a teremtés megőrzése. Folyton a fülünkbe duruzsolják, hogy hát valamit kell tenned azért, hogy igazságosság és béke legyen a földön. Az egyházban is, meg azon kívül is. De sokszor, és ez bosszantó, hogy itt ez a mozgalom, most nevezzük így, úgy megreked a jelszavaknak a szintjén. Hogy gyerünk, és amikor most hívtuk, vagy hívták a felelős vezetőink őket, hogy nyertek el, megyünk Kárpátaljára, Ukrajnába, mondták, hogy bocs, mi most nem tudunk menni. De nem jelszavakra van szükség, zengzetes dolgokra, hanem az én tevékenységemre. De miről is akarok beszélni? Az előadásomnak a címéül azt is adhatnám, hogy Tóth G., Keren Happuk és a Gácsácsák, nem baj, ha nem értitek, majd mindenki fog derülni. Egyrészt arról szeretnék beszélni, hogy honnan fakad a békétlenség, honnan vannak a háborúk, mi van a hátterében. Második az, hogy mit tehetek én a kicsi ember, és a harmadik pedig, hogy hat ez másokra, amit én teszek, és végül, hogy mikor jön el a teljes világbéke. Majd lesz egy kis kijózanító mondat az egyház részéről. Tudjé. Gimnazisták voltunk, Esztergom, Franka, Ferences kollégium, délután stúdium van, ilyen punnyat levegőjű tanterem, ahol egész délután bennült 30 fiú, el lehet képzelni, és akkor hát éppen szünet volt a tanulószoba, magyarul a stúdium, és akkor csomóan kimentek szünetben, ilyen lazulás volt, és néhányan ott bambultunk még benne a terembe, én is, valaki olvasott. És egyszer csak beront két osztálytárs, egyik kergeti a másikat, nem nevezem meg őket a nyilvánosság miatt, és az, aki elől jött, az ilyen vicces szögdeléssel, nem vette komolyan a dolgot. És akkor ment a terem végébe, mi ott punyadva ülünk, és a másik meg utána ilyen fél terem előnye volt a menekülőnek, és akkor amikor így megfordult a dolog, hátraért a kergető, és előre a kergetőnek ilyen lila nagy feje volt a dűtől, és akkor mi meg akkor is csak így ültünk. Hát ilyen minden nap van egy kollégiumban, és akkor olyan történt, ami nem történik azért minden nap, aki a kergető fölkapott egy vaslábú széket, ugye megvan az, nem mindenki olyan fiatal, az a tantermi szék, aminek ilyen zöldre festett vaslába van, és azt úgy hátulról a terem végéből hozzá vágta a terem elejében lévő osztálytárshoz, aki mosolyogva szögdelt. Még ekkor se kaptuk föl a fejünket, csak akkor, amikor a csattanás volt. A csattanás az nem érte el a menekülőt, hanem, hát el lehet képzelni, hosszú a tanterem, úgy félúton landolt. Na akkor néztünk oda, így ebbe az irányba ült Tóth G., így hívtuk egyébként, és Tóth G.-nek a fejében landolt a vaslábú szék. Hát én még most is látom így, és el lehet képzelni, hogy megfagyott bennünk a vér. Nekem 6 éves koromban volt egy szekerce a fejemben, most is itt van a helye, még élek, tehát olyan fájdalmas tud lenni, és olyan vérbő a fejbőr, hogy aztán abból dőlt a vér. Most itt megállítanám egy picit a filmet. Ez egy igaz film. Van egy kergető, egy kergetett, van egy bosszú, vagy valami gyilkos mozdulat, és nem azt találja el, akinek szánták, hanem valaki mást. És akkor ez a valaki más tudja, hogy reagál erre az egészre. Most ha lenne időnk, akkor itt eljátszhatnánk a fantáziánkkal, hogy fölpattan, és azt a széket akkor kihez vágja meg, kit öl meg. Nem ez történt. Most gyorsan újra folytatom a filmet, hanem az történt, hogy Tóth G., aki így maga elé bambult, vagy olvasott, így meglátta a vért, mert a sebet nem láthatja, és lecsekkoltam, megkérdeztem múlt héten egy osztálytársamat, akit dobtak, hogy mit mondott a Tóth G. És az volt a válasz, hogy semmit. Tehát a fejedhez vágnak egy vaslábú széket, és azt sem mondod, hogy szóval semmit. Ez a történet, és ez 40 éve benn van a szívemben, a fejemben, ez a történet a békés verziója annak, ami Káinnal és Ábellel történt. Ez egy ilyen béta változat, egy jó változat. És tudja, azóta is egy békés ember. Én nem emlékszem, hogy bármikor is fölhozta volna, és úgy bemosott volna nekik, vagy elmondta őket mindennek, hogy ti milyenek vagytok. És ki tudja, hogy mind kaptak össze ez a két őrült osztálytársam. Lehet, hogy egy semmiséget, sőt, valószínű. Vagy csúnya beszóláson, vagy egy leszóláson. Egy ilyen pici dolgon egy kicsi dologtól a másiknak az élete múlhat. Tehát ez a béta vagy B verziója a Káin és Ábel történetének, és nagyon jó, hogy nem eszkalálódott ez a dolog, hogy leállította az eszkalációt. Most ez egy ilyen divatos szó, azt jelenti, hogy elterjedt, kifokozódik, lépcsőssé lett, fölemelkedett, kiterjedt. Tehát ezt le tudta állítani a Tóth G., és erről szeretnék én tovább gondolkodni. Káin és Ábel történetében, amit mindenkinek javaslok, hogy olvassa újra, mert én már nem tudom hányszor olvastam, és mindig fedezek föl benne újdonságot. Ovónénikkel csütörtökön találkoztam, és előhoztam nekik is ezt a Káin és Ábel, teszteltem őket, hogy érdemes-e itt erről beszélni. És akkor, hát először, hogy ki mire emlékszik ebből a történetből. Csak így bedobtam a címet, és az egyikük azt mondta, hogy hát igen, ez a történet, ahol van két testvér, és az egyiknek az apja, amikor eltékozolta a vagyont, és akkor visszajött. A tékozló fiúról beszélt, de nem kell kinevetni, mert nagyon, nagyon nagy összefüggés van. Tehát én újból tanultam valamit Káin és Ábel és a tékozló fiú történetének a párhuzamairól. Érdemes ezen gondolkodni, de nem most. Teremtés könyve 4. fejezetében hallunk erről a történetről, és azt gondolom azért fontos, ne toljuk a mesevilágba, és ne is teljesen a való világba, hogy ez így történt. Mert ha túl gondoljuk, hogy Káinnak és Ábelnek aztán honnan lettek gyerekei, meg ki volt a feleségük, az anyjuk, stb. Tehát ne menjünk bele, viszont egy ilyen archetipikus történet arról, hogy a testvér gyilkosság az hogy kezdődik. Na, az történt, majd olvassátok el, hogy áldozatot mutatott be a két testvér. Emlékszem, első áldozásra készültünk, és a hittankönyvben valahol még elő lehetne keresni, le is volt rajzolva, hogy az Ábel áldozatának a füstje ilyen szépen fölfele megy, a Káiné meg ilyen lapos kúszásba megy el, ki tudja hova. És akkor hát ebből aztán egyenesen jön az, hogy Ábel a jó fiú, jó zsaru, a Káin meg a rossz zsaru, ő rossz, kész. Mindenki ez így beleégett szerintem gyerekkorunkban, hogy itt hát világos. Szó nincs arról a Szentírásból, hogy az egyik jobb volt, mint a másik. Szó nincs róla. Annyi a különbség a kettejük áldozata között, hogy azt írja a Teremtés könyve, hogy az Ábel áldozatára Isten kegyesen tekintett, a Káin áldozatára nem tekintett. De hogy miért? És senki nem kérdezte meg a Jóistent, se Káin, se Ábel, hogy Uram, miért? Meg azt se kérdezte meg, vagy az se derül ki a történetből, hogy az egyik áldozat az rossz volt. Tehát azért, mert nem tekintett rá Jóisten, attól még nem biztos, hogy az rossz áldozat volt. Marik Tamás atya egyszer elmélkedett erről, és Isten nyugosztalja, és nagyon belém égett, amit mondott, hogy Ábelnek az áldozata egy utalás előképe Jézusnak, a báránynak az áldozatára. Tehát lehet, hogy ott onnan forrásozik a dolog, de nincs megmagyarázva. Sőt, Ábel lehet, hogy egy lustánder volt, aki furujázott, meg nézte a bárányait. A Káin meg túrta a földet szerencsétlen a verejtékes munkával. Tehát, hogy még lehet, hogy értékesebb is volt Káinnak az áldozat. Nem erről szól a történet. És akkor lehorgasztja a fejét a Káin, még nem történt semmi gyilkosság, és itt beleszól a Jóisten, hogy Káin, te miért horgasztod le a fejedet? Nem, de bűn van az ajtód előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, és amelyen uralkodnod kell. Olvassátok majd el. Ez egy olyan fontos mondat a Bibliában, és szerintem erre nem szoktunk odafigyelni. Még nem történt meg a gyilkosság. Mondhatjuk, hogy azt a lelkiismeret szava, Isten szava bennünk, vagy kísértés. És utána még döbbenetesebb, hogy Káin nem válaszol semmit. Nem néz rá Istenre. Na, itt kezdődik a baj. Nem a fej lehorgasztásánál, hanem arról, hogy nem áll dialógusba Istennel, és nem válaszol neki, és nem dolgozik azon, hogy most itt valami állat van. A bennem lévő állat, nevezhetjük a gonosz léleknek, nevezhetjük a bűnnek, nevezhetjük a rossz misztériumának, de ott van valami. És ezen, és ez is egy jó hír, uralkodnod kell. Tehát Isten kimondja azt már is nekünk, hogy neked van hatalmad a benned lévő állat fölött. Nem mondhatod azt, hogy jaj, nem tehetek róla. Tehetsz róla. Még kicsi korában, a kísértés korában tehetsz róla, hogy az az állat, az fölfal, vagy fölfal mást. Vörös Sándornak van egy számomra nagyon kedves verse, nem csak Bóbitát írt Vörös Sándor, hanem nagyon szép és kemény verseket is, a vágyak idomítása. És ott ő sárkányokhoz hasonlítja azokat a bennünk feszülő erőket, vágyakat, vagy nevezhetjük, tágíthatjuk indulatokat, egyebeket, amik önmagukban se jók, se rosszak. Ha hagyod őket, akkor párzanak és fiadzanak, mondja Vörös Sándor, ha pedig idomítod őket, neveled őket, akkor mint sárkányokkal szánthatsz, vethetsz, mint a hatalom maga. Hát a bennünk lévő állat az alapvetően se jó, se rossz, rajtunk múlik, hogy mit fogunk belőle kihozni. Vörös Sándortól vissza. Mi ez az egész? Honnan jön ez az állat, ami bennünk van, amiről Káin még nem csinált semmit? Bocsánat, csak visszaugrok a Káinhoz, hogy a folytatás az, hogy nem válaszol semmit az Úristennek, hanem megy, és azt mondja Ábelnek, hogy menjünk ki a mezőre. Na, és innen kezdődik a véres történet. Néha ilyen vallási vagy etnikai dolgok miatt esünk egymásnak. Hát azért, mert a másiknak, mit tudom én, milyen az orra. Nem volt rajta sapka. És ilyen apró dolgokon, apró hülyeségeken iszonyú háborúk indulnak el. Tegnap újra néztem a Gandhi filmet, megint csak javaslom, itt majd a végén az irodalom jegyzékbe tegyétek oda a Gandhi filmet, hogy amikor Gandhi kihívta Indiának a függetlenségét, akkor egymásnak esnek a muszlimok, a hinduk, pakisztániak, és üvöltik, hogy minden muszlim pusztuljon. Vesszen minden muzulmán, bocsánat, így rímel jobban. Miért? Azért, mert muzulmán. Ruandában a Tusziknak az orrát ilyen mérő izével méregették meg a fejméretét, hogy eldöntsék, hogy ki hutu és ki tuszi. Hát most, ha ilyen dolgok alapján esünk egymásnak, akkor soha nem lesz vége. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy a gyökerek után, hogy mit tehetek én. Emlékszünk a kishercegből, hogy a majomkenyérfát olyan pici korábban kell kigyomlálni. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy amikor elindul valami, amikor még csak a kezdet van, akkor mit tudunk tenni? Megbocsátani. Megbocsátásról, ami minden háborúnak, illetve minden háború megakadályozásának az első lépése, azt gondolom, hogy ez nem egy könnyű feladat. Ó, ezerszer hallottunk a megbocsátásról. Igen, meg kell bocsátani. Előttem van a gyónóknak az a mondata, sokszor visszatér, hogy meg akarok bocsátani, de nem tudok megbocsátani. És hogy van ez? Föloldozzalak én még téged, ha te itten, te gazfickó, nem tudsz megbocsátani? Azt gondolom, és ezt is szívetekre szeretném helyezni, hogy a megbocsátásnak, annak nagyon lényeges mozzanata, hogy ez nem egy pillanat műve, hanem egy munka, egy folyamat. És ez egy gyönyörűséges folyamat. Azért mondom, hogy gyönyörűséges folyamat, mert biztos vagyok benne, hogy Isten nem annak örül, hogy valami szép, hanem annak örül, hogyha valami széppé lesz. Nem annak örül, hogyha te jó vagy, hanem annak örül, hogyha te jóvá leszel, vagy valamit jóvá teszel. A jóvá tétel, nem csak az elégtételre rímel, hogy a gyónás után kapunk egy feladatot, mondj el egy üdvözlégyet, meg mit tudom én mit, hanem a jóvá tétel az itt belül is nagyon fontos, hogy én magamat, meg a másikat is csiszoljam jóvá. És hogyha egy gyóntató, egy lelkipásztor ezt látja a gyónóban, és ezt látja, ezt kell látnia, hogy ez akar jó lenni, akkor azonnal föloldozom. Mert ott van benne a mozgás, a folyamat, a munka, ő ebbe erőfeszítést tesz bele. És azt akarom mondani, hogy tegyél bele erőfeszítést, és ne add föl. Ez a gyönyörűsége Isten látásának, és a gyóntató öröme. A papi örömeimnek az egyike az, hogy amikor a gyónásban, a gyóntatásban, a lelki vezetésben azt látom, hogy hát ez az ember akar valamit. És a legnagyobb kín, amikor azt látom, hogy nem akar semmit. Akar változni. És itt értjük meg, vagy legalábbis én itt értem meg, hogy sokszor ez a kérdés, hogy Isten miért engedi meg a bűnt, meg a háborút, meg a rosszat. Ezek olyan könnyen megválaszolható kérdések volnának, hát azért adta meg ezt a szabadságot nekünk, tudunk dilisek is lenni, de tudunk a rosszból jót kihozni. És azért hagyja Isten, miért nem állítja le az ukrajnai háborút? Lehet, hogy megtehetné. De szerintem ő sokkal több lehetőséget lát ebben a mostani helyzetben, mint amit mi. Mi csak azt látjuk, hogy hát itt balhé van. Ő meg azt nézi, hogy te ebből mit hozol ki? Milyen jókat tudsz ebből kihozni? Hogy csinálsz, hogy uralkodsz az állaton, ami ott van mögötted? Az imádság az egyik, amit tehetünk. Ez a legfontosabb talán. De nem az az imádság, amikor a Jóistenre hárítunk mindent, hogy ő tegyen meg helyettünk mindent, hanem hogy minket segítsen a Jóisten abban a tevékenységben, amit akarunk tenni, amit eldöntöttünk uralkodni az állaton. Egy nagyon kedvenc olvasmányom, és lehet, hogy hosszan fogok, vagy kéne róla beszélni, de nem fogok. Egy ruandai hölgynek, lehet, hogy nem jól mondom a nevét, Emmakule Ilibagiza, aki 28 éve volt, nem olyan régen Ruandában, egy véres tömegmészárlás, 1 millió embert írtottak ki. Ő, olvassátok el a könyvét, kötelező olvasmány, Megmaradtam hírmondónak. 91 napot töltött egy, én úgy mondanám, hogy budiban, nem tudom, 6 vagy 7 kislányt, 6 kislány zártak be egy ilyen zuhanyzó fülkeszerűségbe, nem egész másfél négyzetméterre, de nem zárták be, hanem így mentették meg az életüket, és meg sem moccanhattak, és enni is alig kaptak, és nem részletezem, olvasd el, és közben hallotta, hogy a testvérét hogy gyilkolják meg, és a szüleit hogy gyilkolják meg, és hallotta, hogy őt keresik, és ismerte annak az embernek a személyét, aki hallotta, hogy őt meg akarja ölni, és ő keresztény, meg akar bocsátani, de nem tud megbocsátani. Az anyád gyilkosának, a bátyád, az apád gyilkosának, aki ott van 2 méterre tőled, és téged is meg akar ölni, bocsáss meg neki, te keresztény. Na! És az a gyönyörű ebben a történetben és az ő tanúságtételében, hogy azt a munkát, azt a folyamatot írja le, amin ő keresztül ment. Nem így, megbocsátok, hanem ezzel megszenvedett. És többször elmondja és leírja, hogy csak úgy tudtam megbocsátani, hogy az Úristen segítségét kértem. Tehát nem azért imádkozott, hogy ezeket a gonosz ízéket pusztítsa el, a jó Isten, hanem azért imádkozott, hogy ő meg tudjon nekik bocsátani. És a történet vége az, hogy meg tudod bocsátani, olyannyira, de most ezt majd később mondom el. Mostanában, hogy Kárpátalján szentmis, amikor nincs olyan, hogy kötelezően miről kell mondani a szentmisét, akkor hát a békért szoktunk imádkozni, illetve a szentmisét bemutatni. Van is erre az egyháznak megfelelő szövege, és akkor keresgéltem, hogy nincs-e még valami ott a misekönyvben, és megtaláltam azt a mise formát, hogy bántalmazóinkért. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor imádkozunk, és a szentmise áldozatot bemutatjuk, akkor nem valami nagy igazságtételre, meg az önmagunk megmenekülésére, hogy végre szűnjön meg a háb, hanem azért, hogy a bántalmazóinkkal mi van. És ebben találtam gyönyörű mondatokat. A kezdő könyörgésben azt kérjük, hogy mi a rosszért jóval fizessünk. Tehát nem ezt mondta Jézus. A magunk számára azért kérjük az Úristen, azért imádkozunk, hogy ne legyünk bosszúállóak. Nagyon fontos. A második, a felajánlási könyörgésben arra utal, hogy ő, mármint Isten, amikor még ellenségeid voltunk, Jézus, amikor még ellenségeid voltunk, halála árán kibékített minket veled. Mi van? Mi voltunk az Isten ellenségei? Igen, mi voltunk az Isten ellenségei. A megváltatlan ember, meg néha most mi is, néha ellenségei vagyunk Istennek, és mit csinál az az Isten, akinek mi vagyunk az ellenségei, föláldozza magát a keresztfán. Talán ez a közepe az egésznek, a béke kérdésének, hogy Isten hogy oldotta meg a világ békét, úgyhogy meghalt értünk. És ez az áldozat, amit az oltáron a pap bemutat, Jézusnak az áldozata, és újból és újból Jézus áldozatába helyezzük a családom, családfának a gyógyítása, stb. Én azt gondolom, hogy a rövid távú emlékeinket a legjobb gyógyítani. Én elég feledékeny vagyok, és ültettem egy ginkgo biloba fát, hogy az memóriámat javítsam, csak elfelejtettem, hogy hova ültettem, de a szelektív memória az bizony áldás is tud lenni. Vagyis, hogy nem kell mindent megjegyezni. Látok egy-két embert a közelemben, akik hihetetlen erős memóriával rendelkeznek. És azt látom, hogy néha ez nagyon fékez, hogy a rosszat, ami történt vele, vagy velünk, vagy valakivel, azt olyan kristály tisztán látja ma is, mint 30 évvel ezelőtt. És én nagyon hálás, meg szoktam köszönni imádságban a Jóistennek, hogy tudok felejteni. Nem mindent, de sok mindent tudok felejteni. És szerintem kell kérni, vagy lehet kérni a szelektív memóriának az ajándékát a Jóistentől, ami alatt azt értem, hogy azt, ami engem ért, rossz, bántalmazás, azt tudjam már elfelejteni. Pintér Bélának van az éneke, Homokba írva címmel, nagyon szeretem, és ennek van egy nagyon ütős mondata, hogy homokba kell írni a szót, ami annyira bánt, hogy vigye a szél. Tehát a homokba beleírom, és egyszer csak nincs. És homokba kell írni, mielőtt megjegyezhetnéd. Ez egy nagyon fontos része ennek az éneknek. Hogy még mielőtt bevésődne az emlékeimbe, még mielőtt különösebb érzelmeket turbóznék hozzá, mert az érzelmek erősítik a memóriát, azelőtt törölni. Hogy ez egy ajándék Istentől. A másik az a bocsánatkérés, amit nem kell nagyon részleteznem, hogy mi is. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a legkisebb dolgot is szabad meggyónni. Jézus arról beszél, hogy ha szívedben gonoszat gondolsz a másikról, már. Ha szívedben házasságtörést követtél el, stb. Már. Tudjuk, ismerjük a hegyi beszédben. Van, amikor olyan pici dolgokkal jön valaki gyónni, hogy a gyóntatónak a haja száll az égnek áll. Most miért mondod már? Nem bűn. Meg kell különböztetnünk az aggályos lelkiismeretet az érzékeny lelkiismerettől. Az érzékeny lelkiismeret az egy jó műszer, az pontosan meg tudja neked mondani, ha edzed és képzed, hogy ez most mekkora baj. És helyén kezelni a dolgot. És nagyon fontos az, hogy amikor észreveszek magamban egy kis gyűlöletet, akkor csírájában, és a csírát aláhúzom, csírájában, amikor még pici majom kenyérfa csíra, akkor. És a gyónás azért nagyon jó, mert oda viszem, leteszem, és a pap azt mondja, hogy én föloldozlak téged bűnét. Kész, nincs. Higgyünk abban, hogy a gyónás szentségi kegyelme az nem csak a megtörtént bűnöket törli el, hanem segít abban is, hogy ez a csíra, amit most letettem, kidobtam, ez nem megy tovább. És amit én kezded, és ezeket szabad oda tenni a gyónásba, ezt akarom mondani, hogy ez nem aggályosság. Van aggályosság, amikor minden bolhából elefántot csinálok, amikor túl reagálom a dolgot, és az nem jó. Fogy az időnk, úgyhogy ugrok nagyokat. Amit még nagyon szeretnék mondani, hogy itt a csírákról szeretnénk néha igazságot tenni. És igazságot is kell tenni bizonyos dolgokban. Van egy rendtársam, aki egyszer odajött, nem egyszer, többször, odajött hozzám, és azt mondta, hogy te most miért néztél rám így? Ma hogy néztem rád? Hát, és akkor elmondja, hogy néztem rá, és én csodálkozva hallgatom, hogy tényleg, hát lehet. De én nem azt gondoltam, amit te gondolsz. Azt akarom mondani, hogy örülök annak, amikor a rendtársam rákérdez, hogy te most miért vagy olyan, amilyen. És rádöbbent arra, hogy valami csíra itt elindult. Lehet, hogy itt semmi nincs még. De csírájában beszéljünk arra, hogy nincs harag köztünk. Egy grimaszon, egy fáradt bamba mosolyon, vagy egy megtévedt szempillantáson, nehogy már nagy dolgot gondoljál rólam, hogy én nem szeretlek, vagy bajom van veled. Húzzuk ki ezeknek a méregfogát gyökerében. A kommunikációnkban, a beszédünkben, és ennek is gyönyörű szakirodalma van, legyünk erőszakmentesek, hogy mondom el a másiknak. A szavak önmagukban nem bántanak. Ahogy ez a Marshall Rosenberg írja, a szavak azok ablakok is lehetnek, meg falak is lehetnek. Ennek is érdemes utána tanulni. Amit tehetek, azok között még ott van egy olyan, hogy örökbefogadás, de erről most nem beszélek hosszan. Google-ban rákeresel, azt mondja, hogy kutya, Zambó Jimmy örökbefogadás és egyetemista örökbefogadás, marhaság, bocsánat. A háborúknak és a gyilkosságoknak az egyik legjobb gyógyszere, Gandhinál is, az, hogy fogadj örökbe olyat, aki a te ellenségednek a gyereke. és elvesztette az apját meg az anyját. Egy muzulm, győződj meg róla, hogy muzulmán legyen. És úgy neveld föl, mint muzulmánt. De mi az örökbefogadásnak a lényege? Hogy egymás terhét hordozzuk, ez gyógyszer, ez gyógyít. Amikor valakinek egy gyűrű van az ujján, a házasoknak, akkor az a gyűrű folyton figyelmezteti, hogy nekem van egy házastársam. Ha valakit örökbe fogadsz, vagy valami tárgyat odaraksz magad elé, hogy ez legyen ott előttem, és figyelmeztessen, hogy aki velem rosszat tett, azzal én jót akarok tenni, hogy jóval fizessek a rosszért. Valamit oda tenni a szemem elé, lehetőleg olyat, amit érzek, ami fáj. És ez gyógyulásban fog engem segíteni. Nem mesélek most nektek Szent Ferencről, aki a békének és a megbocsátásnak a nagy mestere volt. Amiről viszont nagyon szeretnék még egy picit beszélni, hogyha megengeditek, hogy az én apró pici csíra írtó tetteimnek most mi köze a társadalmi dologhoz? Hogy tud egy ér valamit az én megbocsátásom társadalmi szinten? 80-as években odajöttek hozzá, hogy miért nem politizáltok? Az én csíra írtó tevékenységem igenis tud társadalmi szintre emelkedni. Az előbb fölemlített ruandai példának az a vége, az a csattanója. A könyvének a végén Ili Bagiza azt írja, hogy 20 évvel később visszament Ruandába, stb. Rengeteget tett azért, hogy ő megbocsásson, és hogy a többiek is megbocsássanak, és csak a végét mondom. A kormány, egy Paul Kagame, ha jól mondom, politikai vezér elvé tette a megbocsátást. Tehát amikor elkezd valaki megbocsátani, meg így sokan a rokonság, meg az ismerősök, és egy kicsi országban ez így mérgez, vagy pozitív módon, ilyen ragályos módon elterjed, akkor lehet egy ilyen országos vezér elvé tenni a megbocsátást. És bár volt igazságtétel, a gácsacsák ezt jelenti, hogy annyira föl akarták kutatni a bűnösöket, a népirtás bűnöseit, hogy hát nem győzték, és akkor ilyen népbíróságokat állítottak föl ezek a gácsacsák, és falu szinten nyomozták ki, hogy kikit ölt meg, meg miért, meg milyen brutálisan, és itt nagyon sok szembesítés történt. Tehát igazságszolgáltatás volt, de bosszúállás nem. És úgy tud tovább menni ez a nemzet a mai napig, hogy megbocsátanak egymásnak. Úgy él együtt Hutu meg Tuszi, hogy nem gyűlölik egymást. Biztos, hogy vannak ennek is hibái és sebei, és tökéletlenségei, de elvileg ez a céljuk. És végezetül mikor jön el a teljes világbéke? Nemrég kárpátaljai papokat összehívta ottani Miklós püspök egy előadásra, egy pszichoterapeuta, egy ukrán tartott nekünk arról előadást, hogy a mostani háborúban érintettek, főleg katonák, meg hozzátartozók, traumatizáltak, mit tudunk nekik segíteni. És engem nagyon megütött az, hogy hát egy háborúnak nagyon sok évig van még folytatás, hogy hiába mondják ki a békét, évtizedekig van hatása még, és traumatizált lesz az egész társadalom. Még 12 év után is vannak hatások. Ami legjobban szíven ütött, hogy nem tudom hány ukrán katonát az oroszok, vagy nem tudjuk kik, kiheréltek. Erre nem tudok szavakat találni. Tehát, hogy az az ember, akit életben hagytak, és úgy kell élnie, hogy... És visszamegy a családjához, a szeretteihez. Mi fog folytatódni benne? Hogy gyűrűzik ez tovább? Ezt hogy lehet megállítani? Igenis van tennivaló nagyon sokáig, és segítenünk kell egymást ebben a folyamatban. Még egy filmet szeretnék ajánlani, a Templom a Dombon, szerbiai háború, 1993-ban megint csak muszlimok, szerbek, horvátok, stb. Egy férfi nagy nehezen megbocsát a fia gyilkosának, a fia gyilkosának a fiát kvázi örökbe fogadja, itt is az örökbefogadás fontos, és épít egy templomot a Dombon, de ezt most így nem tudom jól elmondani, úgyhogy érdemes megnézni. Mikor jön el a világbéke? 12 év után? Nem. Azt a reális dolgot mondja el nekünk a katekizmus, hogy a világbéke, amilyen mértékben bűnösök az emberek, olyan mértékben fenyeget a háború rén, és ez így is marad Krisztus eljöveteléig. Tehát a jó hírem az, hogy Krisztus eljövetelekor ki fog törni a világbéke, addig sajnos nem. De minden egyes tetteddel, és erről próbáltam beszélni, amin uralkodsz az erőszakon, egyesülnek a szeretetben, legyőzik a bűnt, ez mind-mind a békét segíti elő, és nem kevéssé. Urunk, kérlek, kérünk téged, hogy a te békédet adtad nekünk, ad, hogy mi is adhassuk másoknak a mi békénket.
Magyar Gergely ferences atya előadását hallhatták a nagymarosi ifjúsági találkozóról.